Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Virtesajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából:
az eukarisztikus imák jelentősége. Dolhai Lajos teológiai tanár, a Nemzetközi Pápai Teológiai Bizottság tagja, eukarisztiáról szóló sorozatának 15. része.
1948-ban katolikus, református, zsidó adakozásból épült Miami-ban a Magyar Közösségi Ház és templom. Interjú Lukács Éva lelkésszel, a Miami Magyar Református Közösség helyettes lelkipásztorával.
Az eukarisztikus imák jelentősége. Dolhai Lajos teológiai tanár, a Nemzetközi Pápai Teológiai Bizottság tagja, eukarisztiáról szóló sorozatának 15. része.
Az eukarisztikus ima a kánon a szentmise csúcspontja, amely a prefációval kezdődik és a nagy doxológiával végződik. Legfontosabb része az utolsó vacsora emlékezete, az alapítási szavak elmondása, vagyis az átváltoztatás, a konszekráció. Ezt megelőzi az epiklézis, a lélek hívó imádság, hiszen nem csak az Isten igéje, hanem a Szentlélek ereje által lesz jelenvalóvá közöttünk a megdicsőült Krisztus. Az átváltoztatás utáni megemlékező imádságban, az anamnézisben sorra vesszük Jézus Krisztus életének és megváltó művének legfontosabb eseményeit, szenvedését és feltámadását, valamint visszatérését az Atyához és a második eljövetelét. Ehhez kapcsolódik az igazi felajánlás a szentmisében, amikor hálás szívvel felajánljuk a mennyei Atyának az élő és szent áldozatot. Ezek után következik az áldozási epiklézis, amikor azokra hívjuk le Isten szent lelkét, akik Krisztus testében és vérében részesülnek, és végül a szentmise közösségében, a szentek közbenjárását kérve, imádkozunk az egyház élő és elhunyt tagjaiért.
A második vatikáni zsinat előtt ezt a részt a római liturgiában kánonnak neveztük. Az eukarisztikus ima elnevezés még kifejezőbb. Amint Jézus Krisztus maga is hálaadó imádság közben alapította meg az utolsó vacsorán az oltári szentséget, úgy most is ez a rész tulajdonképpen egy összefüggő, nagy hálaadó imádság, amelybe csak később iktattak be közben járó imádságokat. Már az ősegyházban is többféle eukarisztikus ima létezett, de már a Hippói zsinat 393-ban hozott döntése szerint csak olyan eukarisztikus imákat lehet mondani, amelyeket a püspökök egy csoportja jóvá hagyott. A jelenlegi római misekönyvben 7 fajta eukarisztikus ima van, melyek közül főként az első 4-et szoktuk imádkozni.
Ennek az imádságnak az az értelme, hogy az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz, Isten csodás tetteinek magasztalásában és az áldozat felajánlásában. Az eukarisztikus ima megkívánja, hogy mindenki tisztelettel és csendben hallgassa figyelemmel. Figyelmeztetnek a római misekönyv általános rendelkezései. A kánont a középkortól a prefáció és a sanctus kivételével csendben kellett végezni latin nyelven. Így a hívek nem hallották, és általában nem értették az egyház ősi imádságait. A II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus reform óta anyanyelven és hangosan imádkozzuk az eukarisztikus imát, mert a liturgiának jelentős szerepe van a hívők tanításában is. A misekönyvben található különféle eukarisztikus imák az egyháznak az élő hagyományából valók és kimeríthetetlen teológiai és spirituális gazdagság jellemzi őket. Katolikus, református, zsidó adakozásból épült Miami-ban a Magyar Közösségi Ház és templom. Interjú Lukács Éva lelkésszel, a Miami Magyar Református Közösség helyettes lelkipásztorával.
A Miami Magyar Katolikus és Református Közösség történetéről indított interjúsorozatunk első részében Bodor Péter Pál református lelkésszel beszélgettünk. Most a közösség történetét a 90-es évek derekától tekintjük át. A Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház parókiáján beszélgetünk Lukácsi Éva református lelkésszel, az itteni közösség helyettes lelkipásztorával. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Köszönöm szépen, és én is a hallgatókat szeretettel üdvözlöm.
Kedves tiszteletes asszony, az 1994-es váltás után férjével évtizedeken keresztül ellátták itt a magyar közösség református lelkipásztori tevékenységét és feladatát, azon túl, hogy a magyar közösség kulturális programjait is szervezték, annak oszlopos tagjai voltak, és jelenleg is. Érdeklődnék arról, hogy hogy látja az elmúlt évtizedeknek a magyar közösségét így a református, mondjuk úgy, hogy szemüvegen keresztül.
Nem csak a reformátusok lelki gondozása volt a mi feladatunk, hanem az egész nagy közösségé, amiben többen voltak katolikusok, és ezt nagyon tiszteletbe tartottuk. Azért volt könnyű, mert Clevelandban a 4 éves szolgálatunk során volt több mint 2 év, amikor evangélikus gyülekezetbe kellett átállnunk, ott nem volt lelkipásztor, és becsukták volna a templomot, és akkor megtanultunk keresztet vetni, meg úgy fordulni az oltár felé, meg vissza, hogy az ő liturgiájuk ezt követeli, és utána már nagyon könnyű volt, dicsősége Jézus Krisztusnak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, és áldás békesség. Sosem okozott ez problémát, és nagy reményekkel, és inkább megilletődve jöttünk ide, mert sajnos ezt nem tudjuk megmutatni, csak elmondom, hogy itt egy nagy portán együtt épült a templom, a közösségi ház, amit Kossuth háznak is neveznek, és a parókia, és egy hatalmas parkoló van, sőt, mögöttünk, az épületek mögött 30 apartment épület, ami egy bizonyos értelemben fenntartja is az egyházunkat. Azért voltam nagyon megilletődött, amikor átvettük itt a megüresedett helyen a szolgálatot, mert feldolgoztam az elmúlt évtizedeket, és kiemelném azt, hogy 1948-ban úgy alakult meg ez az egyház, hogy mind katolikusok, mind reformátusok, protestánsok, sőt még zsidók is adakoztak templomépítésre, közösségi ház építésére, és azért vették fel az Egyesült Egyház nevét, hivatalosan ez a magyar címe, hogy Krisztus első magyar Egyesült Egyháza, hogy mindenki itthon érezze, otthon érezze magát, lelki otthonként működött ez az egyház, és az én tudomásom szerint sose volt felekezeti villongás. Én elmondom, hogy 48-ban, amikor egy nyaralásra ide érkezett egy erdélyi lelkipásztor Connecticut államból, akkor úgy megtetszett neki ez a hely, a klíma is, hogy itt egy lakást vásárolt, hazamentek a feleségével együtt, és visszatértek, és a saját lakásuk kertjében kezdték el a gyülekezeti munkát, székeket hozott mindenki magával, és karácsonyra, 71 évvel ezelőtt, 120 ember jött össze, és meg is alapították az egyházat, a bejegyzést elküldték a városházára, 100-an írták alá, megvannak ezek a régi iratok, tehát nem számított az, hogy ki milyen felekezetű, lényeg az, hogy magyar volt. És aztán megvettek egy 4 hektár területet, amit azért neveztek el Kossuth Parknak, mert 100 évvel azelőtt, 1851-ben járt Kossuth Lajos Amerikában, és az ő tiszteletére Kossuth ház ez a nagy épület, amiben a magyarok minden vasárnap ebéddel együtt vannak, és most is egy filmvetítéssel folytatjuk majd a közösségünket. Amikor 56-osok megérkeztek, akkor itt egy nagy befogadó tábor volt szinte ez az épület, és tele volt természetesen a templom. Ugyanígy, amikor a 88-89 előtt az erdélyi menekültek megérkeztek, akkor szintén feldúsult a gyülekezet létszáma. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok küzdelem és az otthonról jött hagyományok építése, ápolása és az egymással való jó kapcsolat hozta össze és tartotta össze ezt a közösséget, de mint utaltam rá, hát nem volt probléma nélkül. 94-től kezdve pedig én úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen új korszak volt. A cserkész csapatot megalakítottuk, énekkart hoztunk létre, egy kis múzeumot nyitottunk, és egy könyvtárat elkezdtünk gyűjteni. 5000 lett az a kötetnyi könyvtár, amit aztán itt hagytunk magunk után. Egy 56-os emlékművet állítottunk fel, a templom elé egy kis székelykaput jelképesen, és egy kopjafát. Az a nagy reményünk, hogy megint összehívjuk a magyarságot a 100 éves trianoni megemlékezésre, és amint az előző lelkipásztor Bodor Péter Pál említette, most egy 48-49-es szabadságharcot ábrázoló Petőfi emlékére egy dombormű készül, amit felavatunk március 15-én, és június 4-éhez kapcsolódva a Trianon 100. évfordulóra pedig azért Vas Albert portré kerül majd a másik oszlop főre, mert az író Vas Albert ide látogatott nagyon gyakran, és itt alapította meg az amerikai magyar szépműves céhet, éppen azért a magyarok elmondását, bizonyságtételét hallgatva úgy érezte, hogy a magyarok történetét, történelmét jobban meg kell ismertetni az itteni amerikaiakkal, és egyfajta barátokat szerezni a magyarság ügyének. És innen kezdődik, ide datálható 1963-ban, 64-ben a látogatása során, amikor innen adományokat is kapott, és megalakult az amerikai magyar szépműves cég. Én amikor idejöttem, még akkor élt az író, írtam is neki, a Miele centenárium ünnepére 1996-ban szerettük volna meghívni, hiszen olyan sokszor volt itt vendég előadó vagy szónok, de akkor már egészségi állapotára hivatkozva nem tudott eljönni. Egy szép levelet írt, amiben a magyarokat is üdvözölte, és aztán pedig ott voltunk a temetésén heten, innen a gyülekezetből, és én akkor a fiaival közös munkára elköteleztem magam, úgyhogy a Vas Albert író kiadatlan műveinek az önkéntes gondozója vagyok. Ez az elmúlt 20 év, amióta hát itt ebben is tevékenykedtem. Persze a magyarok ügye volt az első számú, és ez nem felekezeti határokkal, hanem ahogy a szükség diktálta, az ideérkező magyarokat segítettük nagyon sokféle szociális, önkéntes munkával. Hát most már én úgy gondolom, hogy egészen megváltozott a helyzet, és hát kihaltak azok az idős tagok, alapító tagok, akiket végig kísértünk az utolsó éveiben, évtizedeiben. Nagyon hűséges egyháztagok és jó nemzeti érzésű magyar emberek voltak. Most már nagyon nehéz ugyanezt elmondani, hogy valakik elkötelezik magukat az egyházhoz és a közösségünkhöz és a magyar nemzeti ügyekhez.
Tiszteletes asszony, szerint melyek azok az okok, amelyek ide vezettek?
Meglazult az a, én úgy gondolom, ez már 2-3 nemzedékre visszamenőleg, az a 70 éves babiloni fogság, amit a szocializmussal, ahol mi felnőttünk, azzal tudnám jellemezni. És mivel nem kapták azt az örökséget, és az iskolában sem tanították nekik, nem volt akkor még egyházi nevelés, egyházi iskolák nagyon ritkán, tehát egy volt Budapesten, egy volt Debrecenben, katolikus egyháznak, ha jól tudom, 4 vagy 5 középiskolája volt, vagy teológiája is, de ez most már nagyobb lehetőség otthon. És akiknek az életéből ez kimaradt, a szülői házban és az iskolai nevelésben nem kapták meg ezt a töbletet, hanem inkább az a türelmetlenség, ami benne van abban a korszellemben, ezt látom a magyar betegség egyik jeleként, hogy mindent szeretnének, de azonnal. És nem tudják, hogy ahhoz képest, amiben éltünk, az a kevés szabadság és az a kevesebb lehetőség, ami még nekünk adatott, azért most már sokkal inkább kiteljesedik, nagyobb lehetőségeik vannak a mai fiataloknak, és látják, hogy vannak, akiknek jobban lehetőségeik, és bizony türelmetlenek, és nem az Istentől várják, nem keresik először az Isten országát, hogy aztán minden megadatson, hanem ők akarják ezt elintézni. Tehát amit Bonhoeffer nevű német teológus mondott, ez a felnőtté vált, nagykorúsodott világ. A nagykorúvá vált világ, amelyik azt gondolja, hogy nem szorul rá az Isten támogatására, vezetésére, és el akarja az életét vonatkoztatni az Istentől, morálisan is azért van egy nagy-nagy űr és dekadencia, én úgy látom egész Európában, mert a keresztény vallásban van egy nagy megerőtlenedés. Nagyon imádkozunk, akik a szívünkön hordozzuk, hogy adjon az Úristen ébredést, adjon új bizonyságtevőket, és bízunk benne, hogy az ő kegyelme ma is tart, az ő szent lelke ma is erős, és előbb vagy utóbb ezek a problémák és ezek a nyomorúságok szerte a világban, az iszlámnak a térhódítása újra vissza kell, hogy kényszerítse az embereket, és felébressze az embereket, hogy a keresztény örökségünket nem szabad elhagyni. Sajnos itt Amerikában is ugyanez a jelenség lejátszódott, és én úgy érzem, hogy azért a felelős egyházi vezetők most nagyon összefognak abban, és az elnök is ezen az oldalon van, hogy az iskolákba újra vissza kell adni a keresztet, és hogy imádkozhassanak, és újra tanítani kell a hittant, a gyülekezetekben és a családokban meg kell erősíteni ezt a missziót.
Tiszteletes asszony a magánbeszélgetésben említette, hogy teológiai tanulmányai részeként katolikus teológián is tanult. És itt ugye a magyar közösségben és a templomban is a közösség egy része, nagy része katolikus tagokból áll. Hogyan sikerül ezt az ökumenizmust megvalósítani?
Én nagyon hálás vagyok az itteni világi állandó diakónusnak, akit felszenteltek, ott voltunk a felszentelésén, és ő kezdte el, helyesebben ő folytatta azt, hogy minden hónapban egyszer volt egy szent mise. Előzőleg New Yorkból járt áldott emlékezetű miskolci Kálmán pap, aki tartott szent miséket, sőt volt egy idősebb lelkész, neki Kobából jött át, és ő is sok áldott szolgálatot végzett, de ez a Beregszászi Miklós állandó diakónus aztán igyekezett több mint egy évtizeden át szentmisékkel összetartani a katolikus közösséget. És talán éppen ezért, mert olyan jó kapcsolat volt, a presbitériumnak is a része volt, és mindent olyan békességgel meg tudtunk beszélni, és közös alkalmakat szervezni. Én voltam az orgonista a szentmiséken is, ezért döntöttem így, hogy az itteni Dominikánus Egyetemre, a Berry University-re, annak a teológiájára adtam be a kérelmemet, és 3 évet ott tanultam, és ott szereztem a doktorátusomat, teológiai doktorátusomat. Soha nem bánom meg, hogy ezt választottam, és nagyon nagy hatással volt rám talán éppen a prédikálásomra. A hallgatóságot is ismerjük meg annyira, és tekintjük őket a prédikáció részeként, hogy én erről írtam a disszertációmat, hogy a dialógus prédikáció. Érezzék a lelkükben, értelmükben, szívükben, hogy róluk szól, őket érinti az, ami az Isten igében elő van adva, és amit a lelkész úgy mond el, hogy az releváns legyen a mai ember számára. Én ezt képviselem, és a katolikusokkal is ezt nagyon-nagyon otthon is, amikor hazalátogatok Hódmezővásárhelyen, rögtön a régi barátaimat keresem meg, akikkel egy ima közösségbe, mi annak idején a karizmatikus katolikusokkal egy ima közösségben énekeltük a gitáros énekeinket, még Szegeden Síje Jenővel is tartottuk a kapcsolatot, és az én fiatalságomat ez a megújulás aranyozta be, és ez indított el a teológiára, hogy én így szeretnék a lélek szabadságával ökumenikusan szolgálni, és ez itt sikerült ez alatt a 2 évtizede alatt, hogy itt voltunk a férjemmel szolgálatban.
Lukács Éva lelkésszel, a Miami Magyar Református Közösség helyettes lelkipásztorával Somogyi Viktória beszélgetett.
Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük, és búcsúzunk a mai adás szerkesztői,
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.